Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
A pontos idő 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Felhívást intézett Hargita megye tanácsa a család és családi értékek támogatásáért a parlament és a kormány komolyabb felelősségvállalását kérve. Miért látták szükségesnek a felhívást, és mi a céljuk, hogyan, milyen körülmények között élnek ma a családok Romániában és Székelyföldön, ezek mai témáink. Meghívottam Kolozsvári Tibor, Hargita megyei tanácsos. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Jó napot kívánok! Halló, halljuk egymást Csíkszeredából?
Igen, tisztelettel köszöntlek, a kedves hallgatókat is.
Két irányú felhívást intézett Hargita megye tanácsa annak érdekében, hogy konkrét családbarát intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek demográfiai szempontból ösztönzik a gyermekvállalást és segítik a családokat a szülőföldjükön boldogulni. Hogyan gondolják, miért volt szükség ennek a felhívásnak a közzétételére?
Nem egyszerűen felhívásról van szó, holott arról is. Tulajdonképpen mi nem azt szeretnénk, hogy helyettünk dolgozzanak, hanem velünk együtt. Tehát kalákába hívjuk az önkormányzatokat, minden olyan szereplőt, aki lehetőség szerint előre tudja mozdítani a családok ügyét. Hasonlóképpen ebbe a munkaközösségbe ezek mögé, a célok mögé való felzárkózásra szólítjuk fel a Románia kormányát és parlamentjét, hogy lehetőség szerint energiákat mozgassanak meg ilyen irányba.
Milyen energiákra gondolnak? Gondolom, hogy itt főleg, vagy nem utolsó sorban pénzről is van szó.
Pénzről is van szó, de tulajdonképpen azt látom, hogy a tegnap közítettük a felhívást, a Marosvásárhelyi Rádió inger küszöbét elérte ez a téma, de sajnos az erdélyi magyar közgondolkodás, vagy általában az erdélyi közgondolkodás levegőjébe nincs bent ez a téma, méltánytalanul és értetlenül, méltánytalanul mellézett téma is értetlenül állok a jelenség előtt, ugyanis ha megnézzük az erdélyi közéleti párbeszédet, a közgondolkodást, gyakran etnikai alapú indítatások, etnikai alapú kompetíció és nem jól definiált közös érdekek szerinti munka határozza meg. Hát gondolhatunk akár a Marosvásárhelyi iskola ügyére is. Arra szeretnék rámutatni tulajdonképpen, hogy ez a közgondolkodási tartalom és attitűd, magatartás miért káros és miért nem viszi előre az erdői közösséget. Hát ugye az a helyzet, hogy ha megengeded, egy kicsit tágabb kontextusból indítanám a beszélgetésünket, úgy értettem, van bőven időnk.
Így van.
Hát tulajdonképpen, hogyha megnézzük, a világban versengés zajlik a kultúrák között. És ez a versengés tulajdonképpen az erőforrásokért van. Tehát az életterekért, az élelemért, a jobb élet lehetőségért, a humán erőforrásért. Ugye látjuk, hogy a világnak fejlettebb része, Nyugat-Európa, tehát a fejlett országok tulajdonképpen erőforrásokat vonnak el a fejletlenebb régiókból. Akár a migrációs jelenségre gondolunk. Ugye tény az, hogy Európának jelenleg 742 millió lakosa van. Azt mondják a demográfusok, hogy az elkövetkező 50-100 évben 653 millióra fog ez a létszám csökkenni. Ezzel szemben Afrikában jelenleg 1,3 milliárd ember él, és 50-100 éven belül 4,5 milliárdra fog növekedni ez a létszám. Tehát tulajdonképpen a nyugati társadalmaknak energiára, erőre, humán erőforrásra van szükségük. Románia ezt a tényt nem látta előre, ugyanis évtizedeken át az alacsony bérek politikáját folytatva arra gondolt, hogy majd jönnek a befektetők lévén, hogy ott nincs munkaerő, itt van, és ráadásul olcsó is. Ez a történet nem jött be, az elmélet nem igazolta be önmagát, ugyanis az emberek nem maradtak itthon, hogy várják a befektetőket, hanem elmentek. 2017-ben megjelent egy hivatalos, a Román Tudományos Akadémia részéről egy jelentés, Románia szociális helyzetét felmérő jelentés, és ezt tárgyaló jelentés, melyben leírják, hogy 3,5 millió román állampolgár dolgozik külföldön. Tehát tény az, hogy versengés van a humán erőforrásért, és önképpen azt látjuk, hogy a föld, a haza nem az, aki megörökölte, vagy megszerezte időközben, hanem az, aki belakja. És ha nézzük az országos, tehát Romániára vonatkozó, de szűk Erdély pátriánkra is vonatkozó adatokat, azt látjuk, hogy Romániában az elmúlt 30 év folyamatában a születésszám, az iskoláskorú gyermekek száma, ugye nemrég jelent meg Maros megyéről egy adat, hogy mennyivel kevesebb óvodás gyermek van a rendszerben. A szülőképes nők száma, a megkötött házasságok száma már 3 évtizede folyamatosan csökken. Tehát a felnőtt korú munkavállaló populáció pedig növekvő arányban a nyugati munkaerőpiacok humán erőforrás deficitére jelent megoldást, tulajdonképpen a helyi közösségek kárára. Tehát az EU tagországai közül hivatalos adatok szerint most a magyarországi humán erőforrás minisztérium adatait mondom be, azt mutatják a tanulmányok, hogy Románia az EU tagországai közül a ténylegesen fogyó népességű országok közé van sorolva, ráadásul az 5. helyen. Tehát ezek az országok, 9 országról van szó, a Baltikum országai, tehát a dél- és kelet-európai országok, 9 ország közül Románia az 5. helyen áll a fogyatkozó népességű országok sorában. Tehát ez a tény nagyon súlyos. Mert,
és most kérdés, ennél, ugye, hogy mi okozza ezt a népességi
fogyást? Van ennél érdekesebb adat is, szintén a Humán Erőforrás Minisztérium gondozásában megjelent egy tanulmány, életünk fordulópontjai, aki ismeri ezeket a tanulmányokat, több fázisba zajlott. Ők azt mérték az erdélyi magyar fiatalok körében, a 14 talán és a 28 éves fiatalok körében, hogy 56%-uk külföldön képzeli el a boldogulását, és ezek közül 21% már pedig azt nyilatkozza, hogy ő külföldön telepedne le. Tehát miközben egymással torzsalkodnak az itt élő nemzetek, románok, magyarok, és a napokban is láttuk, hogy az országos sajtó, hogy az RMDS reagált is rá, hogy szándékos úszítás zajlik, szándékos egymásnak feszülés, és minden energiáját felemészti a közösségeknek az egymással való torzsalkodás, aközben az ország fogy. Tulajdonképpen a munkaképes adófizető lakosság részaránya csökken, tehát az a helyzet, hogy az ország előregedőben van. Tehát, hogy miközben nagyon sokan elmennek, 3,5 millió ember kint van, kevesebb a munkavállaló, kevesebb az adófizető, jelenleg 4,6 millió adófizető van Romániában, ez a 90-es években 8,5 millió volt.
A fele szinte.
Igen, tehát felborul a rendszer. Az a helyzet, hogy az idősödő és a népesség fogyatkozást megélő országok, térségek, közösségek, ahol alacsony a termékenység, tehát a születési ráta az egyszerű reprodukciós szintet nem éri el. Valahol 1,4-nél tart. Ez azt jelenti, hogy 100 családnak 140 gyermeke van, holott a minimum az 200-210 kellene legyen. Tehát az aktív munkaképes korú lakosság csökken. Tehát a népesség gyorsuló ütemben öregszik el. Ugye az életkilátások egyre jobbak, hál' Istennek nálunk is. Tehát a magasabb életkort érnek meg az emberek. És ennek az lehet a következménye, illetve az is lesz, a tudósok, a demográfusok kimondják. Sajnos ezeknek az embereknek a munkája nem közkincs. Mert ők leírták már, 15-20-30 éve folyamatosan előrejelzik ezeket a társadalmi folyamatokat, de mi nem veszünk tudomást, és apró koncokon civakodunk. Hogy az a helyzet, hogy a különböző ellentő rendszerek fenntarthatósága is veszélybe kerül. Tehát gondolok itt a szociális ellátásokra, a nyugdíjakra, és ezért intéztünk mi felhívást elsősorban saját magunkhoz. Tehát Hargita megye tanácsa a 2016-17-es kalendarisztikus évben 1,3 millió lejt tudott mozgósítani különböző, tehát az egyes alintézmény rendszerein keresztül a családok számára. Ezek rendezvényekben nyilvánult meg, egészséges és valamilyen fogyatékkal élő gyermekek megsegítésén és számos programon keresztül. Tehát mi elkezdtük ezt a munkát. És az a szép ebben a felhívásban, mert még egyszer mondom, hogy a Románia kormányához, parlamentjéhez is intéztünk, de saját magunkhoz is, hogy a megyei testület egyhangúan, tehát párt állástól függetlenül, tehát a PSZD, a PNL-é, a Néppárt, a Polgári Párt és az RMDS képviselői egységesen felzárkóztak emellé az állásfoglalás mellé, és egységesen kimondjuk azt, hogy igen, nagyon fontos az, hogy az ország az adópolitika eszközén keresztül legyen családbarát. Tehát miközben, ugye az adófizető családok, ez a 4,6 millió ember, az adófizető polgárok esélyegyenlőséget próbálnak biztosítani, például a szociálisan hátrányos gyermekek számára, a valamilyen fogyatékkal érő gyermekek és felnőttek számára, ő nekik van-e vajon esélyegyenlőségük? Tehát cserében az esélyegyenlőség biztosításáit a közteher viseléséért azt kérjük a Románia legfőbb döntéshozó szerveitől, hogy igen, ezért cserében olyan családjóléti szolgáltatásokat alakítsanak ki, melyekre egy család valóban tud támaszkodni. Tehát, hogy az adópolitika legyen családbarát. Ugyanis most vegyük például a nagy családok helyzetét. Tehát egy nagy család sajnos három gyermektől kezdődik, ugye egy nagy család, 3-4-5 gyerekes családok, akik adót fizetnek, tehát fizetésből élnek és fizetik a társadalmi járulékot. Ezek a családok fokozott mértékben ki vannak téve az elszegényesedés lehetőségének. De az a gond, hogy Romániában, ma Erdélyben a gyermekvállalás a szegénységi kockázatot jelent, életszínvonal romlást jelent. A nagy családok esetében, meg az egyszülős családok esetében, tehát elvált szülő, ha nevel 2-3-4 gyermeket, fokozottan ki van téve tehát nem csak elválnak az emberek, hanem egyszülős családok esetében fokozott az elszegényesedés kockázata. Tehát nagyon fontos lenne, hogy országos tudományos alapokra épített népesedésügyi családpolitikát alakítson ki az ország. Mire gondolok? Például tudjuk-e azt, hogy mi az oka annak, hogy a 15 és 28 év közötti fiataloknak mindössze 8%-a kötött házasságot? Tudjuk-e azt, hogy hány gyermeket terveznek, hány gyermeket szeretnének vállalni? Tudjuk-e azt, hogy végül hányat fognak ténylegesen vállalni? Látjuk-e az összefüggéseket például az otthonteremtés és a gyermekvállalás között? Hogy vajon van-e összefüggés a lakhatási feltételek és a gyermekvállalási kedv, fajlandóság, képesség között? Van-e összefüggés? Látjuk-e azt tudományos alapon, hogy fiataloknak mi jár az eszükbe? Milyen mértékben tartják fontosnak a családot, milyen mértékben ítélik meg úgy, hogy a személyes boldogulásuk, személyes életük kibontakozásának a lehetősége az a családban valósulhat meg. Tehát a család a zálloga az ő boldogulásának. Vajon ez így van, vagy nincs itt? Vajon milyen értékeket tartanak fontosnak? Szóval ezek tudományos kérdések, és jól megalapozott, tudományos alapon felépített a családpolitikára volna szükség. Ezt mondjuk mi a a közösségek legmagasabb szervezettségi szintjét képviselő döntéshozó testületnek, a parlamentnek és hát mindenkinek, aki kompetens döntéseket hozni. Tehát, hogy a közgondolkodás gyermek és családbaráttá kellene tenni. Egyértelmű. Tehát a családokba be kell fektetni. Sajnos ma Románia a családokba nem befektet, hanem energiát von el onnan, adóképébe például. Tehát hogy van az, hogy a bruttó és a nettó bérek között óriási a rés? Tehát miért van ez? Tehát ha megnézzük, a családi pótlék az egy főre jutó gyermek támogatás összege 84 lej jelenleg Romániában. Ez 20 euró, ugye?
Még annyi sem.
Ha ezt 12-vel szorozzuk, akkor sem éri el a 250 eurót per év. Na most egy faj, tehát egy termelésben lévő szarvasmarhára az évi szubvenció talán 750-800 euró. Tehát ezt nem azért mondom, hogy elmarasztalom én a szarvasmarha tartó gazdákat, hanem azért mondom, hogy mi fontos, a gyermek a családba be kell fektetni, vagy energiát kell onnan elvenni. Miközben a szemünk előtt lebeg az, hogy igaz az erdélyi magyarságra, igaz az erdélyi románságra, igaz az ország összpopulációjára vonatkoztatva az, hogy fogyatkozunk, hogy elszegényedünk tulajdonképpen, hogy nem tudjuk érdemben méltányosan majd ellátni az időseinket, a szüleinket, akik már nyugdíjba léptek, vagy hamarosan nyugdíjas életkort fognak megélni.
Én most tulajdonképpen eljut ez az üzenet, ez a felhívás a címzettekhez? Milyen úton próbáljátok eljuttatni ezt elültetni, ezt a magot a közvéleményben? Mert valóban ez egy fontos dolog, és elgondolkodtató valóban az, hogy még az erdélyi magyar közbeszédben sem téma ez, amiről itt az elmúlt percekben beszéltél.
Ugye vannak, tehát népesedési verseny zajlik a világban. Tehát a Európában a föld összlakosságának mindössze 10%-a él. A zöme Ázsiában.
Tehát ezt a versenyt Európa elveszítette.
Ezt a versenyt Európa a vesztésre áll, ezt a különbözetet, ami valami, te is kérdezted, hogy vajon ez miért van így. Én nem tudok erre válaszolni, nem vagyok én demográfus, tehát nincsenek ilyen jellegű elég méreható ismereteim. De feltételezéseket azért talán megmerek fogalmazni. Ez olyan feltételezéseket, melyek saját megfigyelések is alapján vannak. Tehát Európa, tehát ha megnézzük, melyik országnak, melyik társadalom kezd előregedni, melyik társadalomban születik kevesebb gyermek, hát egyértelmű, hogy a fejlett és a fejlődő országokban. Tehát valahogy a gazdasági gyarapodás, fejlődés, az életszínvonal, a javulás, az együtt jár, én nem tudom okozza-e, de mindenképp együtt jár a születési ráta csökkenésével. Tehát ez együtt jár. És ha megnézzük, hogy ez igaz-e, a mi közösségeinkben, én Hargita megyéből olvastam adatokat, sajnos nem túl frissek az adatok, több mint 10 évesek. Hát azt mondják, hogy a megye bizonyos részein, Alcsíkon, Székelykeresztúr környékén és máshol is, a lakosság részaránya egy generáción belül meg fog fordulni, tulajdonképpen nem az adófizető, közteherviselő lakosság előnyére. Tehát valahogy minél jobban élünk, annál kevesebb gyermekünk van. Most ellentmondást vélhetsz felfedezni ebben a kérdésben.
Pedig
hát
nincs.
Ugye az előbb azt mondtam, hogy pedig nincs ellentmondás, így van. Tehát ezek olyan tények, amelyeket nem lehet nem észrevenni. És ennek a felhívásnak az egyik elsődleges célja az, hogy a közgondolkodás, tehát a tudomány részéről azokat a szakembereket meg kell szólítani, meg kell hallgatni, figyelembe kell venni azt, amit mondanak. Akik ezeket a társadalmi jelenségeket érdemben fel tudják kutatni, érdemben meg tudják érteni és közvetíteni számunkra ezeket az információkat, melyek alapján felelős közösségi vezetők döntést kell hozzanak. Mert a demográfusok azt mondják, hogy mi lesz, ha semmit nem teszünk. Tehát ha nem avatkozunk be, akkor mi fog történni? Tehát ők ugyanazt mondják, hogy mi fog történni akkor, hogyha a házról leesik a cserép. Hát beázik, ilyen és ilyen károkat fog okozni. Tehát a közösség előjáróinak, vezetőinek a felelőssége, hogy akkor ezeknek az információknak az ismeretében, melyek sajnos nem közkeletű, nem képviselnek közértéket, közkincset, hát ezek alapján döntéseket hozzon. Na most ezt mi nem csak másnak mondjuk, hanem tulajdonképpen mi felhívást intéztünk az önkormányzatok felé is, amivel szeretnénk mi felmérni egészen pontosan, hogy az önkormányzatok mit tesznek a családokért. Nagyon sok jó példáról tudunk, de szeretnénk ezeket összesíteni. Például megkérdezzük azt, hogy hát a családi vállalkozásokat támogatják-e helyszínnel, raktárfelülettel, telekkel, milyen forrásból, pályázatból, pályázati önrészbiztosítása révén, saját forrásból, valamilyen partnerség alapján, vagy hogy bölcsödét működtetnek-e, szeretnének-e működtetni, volna-e igényre, hogy napközi otthon. Tehát ugye óriási gond, a gyermekvállaló családok, a gyermeket nevelő családok tudják azt, hogy a munka és a gyermekek, tehát a családi élet és a munka nincs összeegyeztetve. Tehát 12-1 órakor végeznek az óvodások, végeznek a kisiskolások, még a nagyobb iskolások is. A szülők ezzel szemben délután 5-6 órakor. Tehát a családi élet, a munka nincs összeegyeztetve. Tehát, hogy valamelyik önkormányzat tesz-e valamit azért, hogy ezt a dolgot valahogy összeegyeztesse. Mi azt kérjük, hogy igen, létesüljenek hosszabbított programú óvodák, hogy létesüljenek a délutáni iskolák, tehát after school, ami tulajdonképpen nem iskola, hanem Magyarországon az emberek nem is tudják, milyen jól élnek. Mert hogy ott teljesen hétköznapi megszokott alapszolgáltatás része, hogy a gyermek az iskolába ebédel, és amikor hazamegy, akkor már a házi feladattal végzett, sporttól, ne talán művészeti, kulturális foglalkoztatásba volt része, és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos lenne ezeket az after school-okat létrehozni. Sok helyütt működnek napközi otthonoknak hívott kis intézmények. Hargita megye területén például a Szent Ferenc Alapítvány nagyon sokat működtet, kb. 30-at. De ezek az otthonok a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára vannak létesítve, éppen azért, hogy esélyegyenlőséget biztosítsanak számukra, hogy ne legyen az, hogy egy gyermek csak azért nem teljesít az iskolába, mert nincs ebéd, nincs egy asztal, nincsenek nyugodt körülmények, nincs felnőtt felügyelet, bíztatás, jó szó, hogy ő kibontakozhasson. De ez a szolgáltatás igenis az adófizető, a keményen dolgozó emberek gyermekeit is megilletni. Szintén a társadalmi esélyegyenlőség nevében, érdekében, mert egy szülő, aki délután 5-6 órakor kerül haza, kellene legyen energiája, hogy azt a temérdek, egyébként ezzel se értünk egyet, hogy a kisgyerekek 3-4 órát kell otthon délután dolgozzanak az iskolába eltöltött 6-7 szellemi munka óra után.
Tehát gyakorlatilag többet, mint a szülők.
Tehát egy gyermek egész biztos szellemileg, intellektuálisan sokkal nagyobb energiát fejt ki, többet dolgozik, mint a legtöbben a felnőttek közül. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát ezt megkérdezzük mi az önkormányzatoktól, nem csak azért, hogy információval rendelkezzünk, hanem ezzel az információval valamit kezdjünk. Mi nagyon szeretnénk a jövő évi költségvetés tervezésekor ezt figyelembe venni. Tehát, hogy igen, az önkormányzatok, azok az önkormányzatok, ahol valamilyen családjóléti szolgáltatás működtetnek már. Például most beszéltünk, hogy a délután iskoláról. Azok az önkormányzatok bármire pályáznak, majd előnyt élvezhessenek azokkal az önkormányzatokkal hoz viszonyítva, akik ugye nem törekednek ilyen irányba. Ugyanis az önkormányzatok is be kell lássák azt, hogy hiába a szépen felújított középületek, hiába a szépen leaszfaltozott utcák, az infrastruktúra az utolsó elvárások szerint a legfontosabb az, hogy legyen gyermek, aki az óvodába jár, legyen gyermek, aki a templom ajtaját megnyitja, legyen, aki belakja ezt a szépen felújított életteret egyébként, úgyis be fogják lakni ezt az életteret, vélhetően azok az emberek majd, akik nem dolgoztak meg ezért az élettérét.
És ezért nem is fogják becsülni valószínű annyira, mint azok, akik meggondolták. És ime, ahogy ön is, vagy te is mondottad, nem kellene a spanyol viaszt felfedezni. Zoltán írja SMS-ben, én rápróbálnám beszélni a képviselőház és a szenátus nagyjait egy kirándulásra a közeli országházba, és ott tanulmányozhatnánk Európa legcsaládbarátibb törvényeit, Zoltán írja. Gondolom a Magyarország.
Igen, Magyarországon rengeteg jó példa van. A magyar kormány, én úgy látom, nagyon komolyan veszi a leszakított területek népesedési ügyét is. Tehát a magyar kormány családpolitikája, tehát a magyar nemzetpolitikának a legfőbb csapásvonala a családpolitika. És ez a családpolitika, amit ők kidolgoztak, valóban tudományos alapon rengeteg jó példával szolgál, amiből tanulni lehet. Tehát a magyar állam eldöntötte, hogy a születési rátát felemeli. Tehát az ország lakosságának a létszámbeli, tehát a termékenységi mutatóit fel fogja emelni. És ugye meghirdette a magyar, tehát a miniszterelnöki hivatal nemzetpolitikai államtitkársága családi év 2018-at a családok évévé fogja nyilvánítani. Átjönnek Erdélybe is beszélgetni, dolgozni ezek mentén, a problémák mentén, de én azt gondolom, hogy ők nem azért jönnek, hogy helyettünk dolgozzanak, hanem velünk együtt. Én is úgy vagyok, hogy oda tudok elmenni Kalákába, ahol zajlik valamilyen munka. Ahol nincsenek kint az emberek a mezőn, én oda nem tudok elmenni kalákázni, ugye. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg próbáljunk meg minél több akadályt elhárítani az otthonteremtés, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés útjából. Mert meggyőződésem nem csak nekem, hanem egyre több embernek, hál' Istennek meggyőződése az, hogy a családokat befektetési alapnak kell tekinteni. A legfőbb közösség szervező szempont maga a családnak a támogatása, mert miközben a gyermekvállalás egyéni cél, közösségi haszon. Na most, ha a közösség haszonnak tartja a gyermek létszám növekedést, hát akkor úgy is kell viselkedjen. Tehát nem várhatok én hasznot a hagymágyásból, ha ugye el se dugványozom a hagymát, meg se kapálom, meg se ritkítom, meg se gyomlálom, meg semmit nem teszek vele. Tehát hiába az almafát elültetem, az, hogy termést hozzon, bizony gondozni kell. Tehát, hogyha a közösség a családot a legfőbb értéknek tartja, ugye, akkor úgy is kell viselkedjen, úgy kell viszonyuljon a családhoz, a gyermekvállaláshoz, mint legfőbb értékhez. Nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy fontos az útjainkra költsünk, fontos sok mindenre, nagyon sok a közösségünk szempontjából, nagyon sok közösségi, fontos közösségi cél van, ilyen a szimbólum használat és az oktatás és más témák. De én azt gondolom, hogy a küzdelmet akár az anyanyelvi oktatásért sokkal könnyebben, eredményesebben meg lehetne vívni, ha egyáltalán sokkal eredményesebben meg lehetne vívni, hogyha többen lennénk. Tehát kiért küzdjön az ember egy fogyatkozó közösségét, vagy egy gyarapodó közösségét? Egy gyarapodó erős közösség ki tudja vívni a jogait. De tulajdonképpen ezzel a felhívással mi azt is mondjuk, hogy emberek, és ez nagyon nagyszerű dolog, hogy Hargita megye tanácsának testületében ülő román barátaink, testvéreink első körben megértették, és egyértelműen felzárkoztak a felhívásunk mellett, hogy vannak közös céljaink, közös érdekeink. A közös célunk, a közös érdekünk, hogy ezt a régiót mi belakjuk, prosperáló, erős közösségek legyenek. Tehát ezek azok a célok a család, ami mellett mi össze tudunk fogni. Ezek a célok tulajdonképpen a létünk megmaradásának zálogát jelentik. Ennélkül nem fogunk megmaradni, civakodhatunk mi a székely zászló fölött, vagy bármi fölött. nagyon fontos, hogy összefogjunk a téma mentén.
Felhívást intézett tehát Hargita megye tanácsa a család és családi értékek támogatásáért, a parlament és a kormány komolyabb felelősségvállalását kérik. Mai meghívottam Kolozsvári Tibor Hargita megyei tanácsos, telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben hozzá kívánnak szólni mai műsorunk témájához, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Közben jönnek az SMS-ek, T. András írja, érdemes utána nézni, hogy mennyibe kerül egy fiatal párnak pénz, idő, papírmunka, stb. Egy telekelés és építkezési engedély. Hát erről beszéltünk tulajdonképpen, hogy az otthonteremtés és kapcsolat az otthonteremtés, valamint a gyermekvállalási kedv között, hát egyértelmű, hogy van kapcsolat.
Teljesen egyértelmű, és valóban különbséget kellene tenni egy családi ház építésének ügye, és mondjuk egy vállalkozás létesítése, vagy valamilyen középület építése között. Tehát valóban kérdés, hogy van-e joga elengedni egy önkormányzatnak a különböző illetékeket, melyek az építkezéssel járnak, hogy valóban a családok létrejöttét, az otthonteremtést, a gyermekvállalást segíti a közösség, mindent megtesz, hogy könnyebb legyen, vagy tulajdonképpen erről a 4,6 millió emberről próbálunk minél több energiát lehámozni, hogy fenntartsuk a különböző ellátórendszereket, és hát tulajdonképpen, ha megnézzük egy dolgozó család esélyegyenlősége, mondjuk, tehát milyen mértékben biztosított. Tehát én azt gondolom, hogy valós jövőképe egy közösségnek gyermekek, családok nélkül nincs, nem lehet. Valós jövőképet.
Halló, jó napot kívánom, üdvözlöm a meghívottat, és mint volt a tanügyi káder, nekem a következő a véleményem. Nagyon fontos a példakép. Nézzük meg a vezetőink családjait, hány gyerek van. Én már a 80-as évek közepétől észrevettem az egykézést sajnos. Mint tanárember észrevettem, ugye, hogy osztályfőnökként egyre több gyerek volt, aki egyke volt. Tehát elsősorban én a nevelést és a példaképet tartom fontosnak.
Igen. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy Kolozsvári Tibor jó példakép. Hány gyermeket is nevelsz?
5 saját gyermekem van, és testközelből érzem a nagycsaládokat érintő problémákat. Azt is kérjük, hogy a nagycsaládokat külön kategóriaként kezeljék, ugyanis a gyermekvállalás ténye azonos kell legyen magával a közteherviselés kötelezettségével, tényével. Azaz, hogyha valaki több gyermeket vállal, azzal tulajdonképpen nagyobb mértékű közteherviselést is vállal. Tehát potenciálisan több adófizető polgárt fog felnevelni. Tehát az ő, a közteherviselő és ténye részéről a gyermekvállalás tényében nyilvánul meg. Tehát a nagycsaládokat sújtó adóterheket kellene csökkenteni. Tehát nincs az rendjén, hogy egy-két gyermekes család is ugyanannyi családi pótlékot kap, mint egy 5-6 gyermekes család. Most ne felejtsük el, hogy ez azért is fontos, mert ezt egyébként jeleztük a magyarországi barátaink, politikusok felé is, hogy Magyarország részéről újra megjelent az elszívó erő, ami volt a 90-es években. Akkor nem annyira gazdasági alapon, most kimondottan gazdasági alapon. Tehát Magyarországon tulajdonképpen előnyös tanulni, egyszerűbb családot alapítani, egyszerűbb otthont teremteni, és tulajdonképpen 3-4 gyermek, 5 gyermekkel, tehát 3 gyermektől felfel az ember már nem is adózik. Mert a magyar kormány belátta azt, hogy igen, ezek a családok, akik adót fizetnek és több gyermeket vállalnak, ezek az emberek erre a közösségre az jellemző, hogy képzettek, szakmájuk van, szorgalmasak, elkötelezettek, világnézetileg is rendben vannak, tehát értéknek tartják a családot, a gyermekvállalást. Ez nagyon-nagyon értékes közösség. Kíváncsi volnék, érdekes lenne tudni, hogy Erdélyben, ha csak a magyarságra gondolunk, de gondoljunk a románságra is, vajon hány család van? Tehát állítólag 8 millió ember lakja Erdélyt, ez hány családot jelent, és ezen belül milyen részaránya van a nagy családoknak. Tehát nagyon fontos lenne ezeket a témákat ismerni. Én azt gondolom, hogy a gyermekvállalás útjából elhárulna egy néhány akadály, hogyha tulajdonképpen a több gyermek vállalásával nem több költséget vállalna az ember.
Igen, rohamosan fogy az adásidőnk, vannak még SMS-eink, és van még egy hallgatónk is. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Boton vagyok. Két nemrég történt csíkpálkai eseményre szeretnék felhívni a tanácsos úr figyelmét. Talán két hónappal ezelőtt jelentős mértékben ugye megemelték a polgármesteri hivatal alkalmazottainak fizetését, mint minden az országban. Rá egy hónapra viszont szinte 100 000 lejt kellett elvonni a szociális célokra fordított összegekből. Mi a véleménye tanácsos úrnak erről, hogy fontosabbak a közhivatalnokok, mint a rászorultaknak a támogatása?
Mert hogy elvonták a pénzt, hogy kifizessék a megemelt béreket, gondolom.
Pontosan, nem volt pénz a bérekre, és ezt a szociális célokra fordított összegekből kellett ugye akkor visszavonni.
Igen, köszönjük az észrevételt. Hát ilyen még történik, ugye az autópályaépítésből, meg mindenhonnan beruházásokból is, meg szociális kiadásokból is elvonnak azért, hogy a béreket megemelt béreket ki tudják fizetni.
Én azt gondolom, tehát a személyes véleményemet mondom el, most, tehát nem a Hargita megye tanácsának nevében mondom, amit mondok. Én egyértelműen bérpárti vagyok. Tehát a Szentírásban is azt olvassuk, hogy vontató körnek nekösbe a száját, méltó a munkás a bérére, stb. Tehát nem azzal van baj, hogy bizonyos területeken az embereket végre megfizetik. Tehát például most nagy gond van a Hargita megyében a gyermekvédelmi
igazgatóságnál
a rendszerbe dolgozó alkalmazottak bérén és egyáltalán a rendszer fenntartásával kapcsolatosan. Tehát nem az a baj, hogy végre ők méltányos bért kapnak. Az nem baj. Évekig méltánytalanul kevés bért kaptak. Tehát ne felejtsük el, hogy ezek az embereknek is családjuk van, jön a tél, fűtésszámla, stb. Stb. Tehát ez nem baj. Egyértelműen bérpártiak vagyunk, egyértelműen amellett érvelünk, hogy méltó a munkás a bérére. Az, hogy ez a rendszer fenntartható-e a több bért? Tehát azt látjuk, hogy minden ide vezethető vissza, ezért is fontos ez a felhívás, hogyha többen vagyunk, többen fizetünk adót, könnyebben ki tudjuk fizetni. Ugye, tehát egyértelmű, hogy közszolgálati állásokra mindig is szükség lesz, mindig szükség lesz rendőre, mindig szükség lesz orvosra, tanárra. Ezekre az emberekre nagy-nagy szükség van. A társadalom, tehát alapját képzik, de nagyon-nagyon fontos. És hát ezért is kellene ösztönözni az államnak, hogy igen, több gyermek születhessen, az emberek itthon maradjanak, itthon tervezzék a jövőjüket. Ugye fiatal pár, ha ma eldönti, hogy összeköti az életét, most legyünk őszintén, 30-40 ezer euró Csíkszeredába a harmadik emeleten egy tömbházlakás. És ez a 30-40 ezer eurót elmennek külföldre, megpróbálják megkeresni, aztán vagy hazajönnek, vagy nem jönnek haza. Tehát a gyermekvállalás, a családalapítás összefügg az otthon teremtés lehetőségével. Összefügg.
Igen.
És ezt látni kell.
Közben vannak még SMS-ek, és ragaszkodom hozzá, hogy felolvassam őket. Jó napot kívánok! Érdekes, hogy jelenleg a szegényebb családok vállalnak több gyereket. Vajon ők nem veszik észre a jelenlegi viszonyukat? Vagy esetleg kisebbek az igényeik, és ami fontosabb, gyerek és család szeretetük viszi át őket a nehézségeken. Az állam az oktatást kellene egy gyerekbarátabbá tegye, és mindenkinek munkahelyet biztosítson. A többi rajtunk múlik, Péter írja. És egy másik SMS, Sándor írja alá, a mai világban, ahol mind kevesebb a munkahely, kevesebb a hely az óvodákban, kicsit erőltetettnek tűnik a népszaporulat forszírozása, mert fontosabb egy egyensúly fenntartása, Sándor írja. No.
Igen, tehát a patak az nem áll, hanem folyik. És a dolgok mindig a kisebb ellenállás irányába zajlanak. Tehát a patak se fog hegymenetnek folyni, nem mindig lefele folyik. Tehát ez úgy van, hogyha nem teszünk semmit, ezek a jelenségek nem fognak így maradni. Tehát nem lehet konzerválni az erdélyi közösséget, vagy Romániát, vagy Európa állapotát ebbe az állapotba. Hogy ez még tűrhető, hát ezt majd így végigéljük. Ez nem fog megállni. Ez valamerre, valamilyen irányba örökké fog, mindig fog mozogni. Nagyon fontos lenne, meghallgassuk a társadalomtudósainkat, ők mit látnak, milyen irányba fognak mozogni ezek a dolgok, hogy valóban az elkövetkező időben is igaz lesz az, hogy a szegényebb családok vállalnak több gyermeket. Ezek nagyon fontos kérdések, és éppen ezeknek a kérdéseknek a tisztázását szorgalmazzuk mi. Még egyszer mondom, hogy valós jövőképünk se erdélyi magyaroknak, se erdélyi románoknak, se az országnak annélkül elképzelhetetlen, hogy a családokat is, a gyermekeket ne vennénk figyelembe.
És még egy vélemény itt a végén, Krisztina írja, a gyermekvállalás kapcsán óvakodnék az általánosítástól, mert sajnos azokból a párokból is sok van, akik bár több gyermeket akartak, épp hogy lett egy vagy egy sem. Az örökbefogadást is egyszerűsíteni kellene, és leépíteni a kapcsolódó előítéleteket, Krisztina írja.
Teljes mértékben egyetértek, a családnál jobbat kitalálni nem lehet. Különböző színvonalú szolgáltatásokat lehet nyújtani nem családban élő gyermekek számára, jobbakat, kevésbé jobbakat, költségeset, kevésbé költségeset, de egy családnál jobbat kitalálni nem lehet. Tehát a család az, ahol reprodukálódik az ember. Az ember, ami egy viselkedés repertoárt is jelent, az ember mély érték, rend, követést is jelent, tehát magát az embert, ami emberré teszi. Ezek az erények, képességek reprodukálódnak, tovább fejlődnek egy család keretén belül, és hát a gyermeknevelés, a felnőtti, az emberré válás folyamatában a legfőbb tényező a szeretet. Hát én azt gondolom, hogy a családnál több szeretetet, nem csak azt gondolom, hanem így is van. A családnál jobbat nem lehet kitalálni. Egyetértek, hogy az örökbefogadást könnyíteni kellene, segíteni kellene.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam Kolozsvári Tibor Hargita megyei tanácsos volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm, hogy jelen lehettem.